a Balaton 21, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk, 13 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Igazságos Kádár János. Fejezetek Csaplár Vilmos regényéből. Kádár János magához rendelte az ország második legtekintélyesebb botanikusát. Azért a másodikat, mert úgy okoskodott, hogy a tudósok köz meglévő természetes rivalizálás segítheti a probléma megoldását. Hadd érezze az a leghíresebb, hogy neheztelnek rá a múltkori kudarc miatt. Egyébként pedig az ország második leghíresebb botanikusa egyszerű kertész gyerekként kezdte a pályáját, és Kádár János úgy gondolta, hogy egy ilyen emberrel könnyen szót ért. Helyjel kínálta.
Üljön le az elvtárs. Hát, hogy vannak a növények? Van nekünk ez a kis lila virágunk, ugye? Hallott róla?
Hogyne. Az én kertemben is pompáznak.
Hát, még neve sincs.
Ezen könnyen segíthetünk.
A botanikus az egyszerű emberekre jellemző optimizmussal még mindig nem fogta föl a helyzet komolyságát.
Annak idején fölmerült ez a lehetőség a központi bizottságban is, sőt, elég közel jutottunk a megoldáshoz. Csak hogy gondolja meg az elvtárs, azt se tudjuk, mit nevezünk el. Teljesen ismeretlen, sehol másutt nem nő, csak nálunk, és nálunk se régóta. Fogalmunk sincs a természetéről, az esetleges káros hatásairól.
Milyen káros hatásokra gondol a Kádár elvtárs?
Én nem gondolok semmire, csak kérdezek, ugye, egy szakembertől, akiről azt feltételezem, hogy választ fog nekem adni, ha nem is most rögtön.
Nagyon szép kis virág. Igaz, az illata nem érződik, csak ha egészen közel hajolunk hozzá.
Miért hiszi azt az elvtárs, hogy ami szép, biztosan nem veszélyes? Ott vannak például a mérges gombák, ugye? Némelyik kimondottan gyönyörű. Ez a virág ártatlannak tűnik. De mi van, ha túl sok értékes tápanyagot von el a környezetéből, ugye? Vagy ha alattomosan az emberre nem éppen jó hatású valamit bocsát ki magából. Mi meg csak hagyjuk szaporodni. És mire ráeszmélünk a valóságra, már késő lesz. Már is rengeteg nő belőle országszerte. Gyanúsan sok. Szinte mindenütt megtelepszik. Elgondolkodtató, nem?
De bizony az világosodott meg az ország második legtekintélyesebb botanikusának az elméje. Nem késlekedett. Munkához látott. Összeállított egy kutatócsoportot csupa megbízható szakemberből, akikről tudta, hogy nem szivárogtatnak ki adatokat a legtekintélyesebb botanikusnak. Begyűjtötték a lilavirág jó néhány fejlett példányát. Egy részüket fölvagdosták, mikroszkópokkal vizsgálták, más darabokat különleges sugárzásoknak vetettek alá, de főttek lilavirágok kémcsövekben is, mert a botanikus csoport kapcsolatba lépett, tapasztalt és mindenre kész vegyészekkel, gyógyszervegyészekkel. Bevontak a munkába speciális méregszakértőket, a légkörrel, a földfelszín levegő összetételével foglalkozó meteorológusokat, persze a részeredményeket folyamatosan eljuttatták Kádár Jánoshoz, kikérve és felhasználva a véleményét. Egy napon aztán megjelent a témáról az első cikk, ez még csak egy botanikai szaklapban. A hangneme töprengő volt, semmit se állított, inkább kérdezett. Fölvetette a problémát. Milyen veszélyeket rejthet magában, ha a faunában váratlanul megjelenik egy ismeretlen virág? Bármilyen szép legyen is, nem árt az óvatosság. Eddig csak csodálkoztunk, örvendeztünk, hogy van egy olyan virágunk, amely a világon sehol másutt nem fordul elő. Senki nem vizsgálta a virágja, a szára, a levelei hatóanyagát. Most ez egy tudós csoport jóvoltából megtörténik. A következtetéseket vigyázva kell levonni, ám a naív örömöt tudományos berkekben már is fölváltotta az aggodalom. Ennyi volt a cikk, de már készen álltak a kérdésekre különböző feleleteket adó válaszírások, amelyeket más lapok fürgén reagálva közöltek. Az ország vezető botanikusa fölhőkölt. Mivel sejtelmese volt arról, hogy a kezdeményezés kitől ered, azonnal neki támadta közleményeknek vadul cáfolva állításaikat. Sértettségében, hogy őt senki se kérdezte, még a szerzők hozzáértését is kétségbe vonta. A nagyobb hatás kedvéért magára Kádár Jánosra hivatkozott. Visszaemlékezett arra, hogy az első titkár olyan nagy becsben tartja a kis lila virágot, hogy ő és a tanár segédje még tudományos célra se téphette ki egyet se a kertjében növők közül. Hát ez most úgy hatott, mint derült égből a villámcsapás. Szűk szakmai berkekben zajló csetepaténak indult, mégis napok alatt országos szenzáció lett belőle. Lecsaptak rá az újságok, rádióműsorok készültek a témáról, több televíziós stúdióbeszélgetés folyt csak és kizárólag a kis névtelen lila virágról. Pezsgett, fortyogott az ország, a virág ügye rengeteg embert fölrázott. A korábban tapasztalt közöny egy csapásra megszűnt. Garai Gábor, egy fiatal költő, a televízió kortárs irodalomról szóló élő adásában váratlanul előrántott és a nyílt színen megevett egy lila virágot. Tettétől még a rendező is annyira megdöbbent, hogy elfelejtette lekeverni. Mindenki azt várta, hogy holtan fordul le a székéről, mert pár napja Békés Csabán mérgezési tünetekkel kórházba szállítottak több óvodást, akik tépkedték a virágot, aztán a szájukba nyúltak. Garai, miután lenyelte az utolsó zöld levelet is, bele nevetett a kamerába, majd hirtelen elkomorodva felolvasta Tűztánc című költeményét. Ugyan az orvosok azt állították, hogy a békéscsabai óvodásokat szalmonella fertőzte meg, az óvodai személyzet visszautasította a vádat, hogy romlott ételt tálaltak föl a gyerekeknek. Ezzel szemben viszont kiirtották az intézmény udvarán nőtt összes lila virágot. A hisztéria tovább terjedt. Először csak a gyermekintézmények udvarában, kertjében serénykedtek a tépkedő kezek, de hamarosan sorra kerültek a közparkok is. Ekkor azonban akcióba lépett az ellentábor. Egy kertészeti technikum igazgatója intőt adott az iskola egyik tanulójának, aki bizonyíthatóan nem véletlenül letaposott pár lila virágot. A szolnoki tiszai vegyi művek szakszervezete tagjaiból őrséget szervezett a gyárral szomszédos erdő köré, hogy amíg meg nem születik a tudományos vélemény a lila virágról, ne engedjenek senkit az erdőbe lépni. Egyre sürgetőbbé vált a tudósok állásfoglalása. Cselekedni kellett. A televízió, mint a legnépszerűbb médium, a tisztázási folyamat élére állt. Az egész ország izgatottan várt azt a jó előre beharangozott esti vitaműsort, amelyben az első és a második számú botanikus egyaránt kifejtheti véleményét, méghozzá a másik jelenlétében, így az rögtön reagálhat rá. Az utcák elnéptelenedtek azon az estén. A presszókban, éttermekben, kocsmákban hangosan szólt a televízió, és amikor közvéleménykutatás céljából arra kérték az embereket, hogy aki a vitaműsort nézi, egy percre kapcsolja föl a lakása összes lámpáját, az elektromos művek csak a tartalékok bevetésével voltak képesek fenntartani a folyamatos áramszolgáltatást. Akkorára ugrott a fogyasztás. Az ország első számú botanikusa, akit a második számú az egész műsor folyamán második számúnak nevezett, miközben magára, mint első számú szaktekintélyre hivatkozott, mindjárt a vita elején újra elmesélte az esetét Kádár Jánossal, és az első titkár kertjét rajongó kifejezésekkel illetve teljes képtelenségnek nevezte a kialakult helyzetet. A második számú tekintély valójában meg se várta, hogy az első, szerinte második számú, befejezze mondandóját, hanem éles szavakkal elítélte kollégáját, mert az bizonytalanságával lila virág dömpinget szabadított az országra, miközben semmit se tudott mondani a növényről azon kívül, amit mindenki látott, hogy lila és virág. Ezzel nem csak az ország vezetését tévesztette meg, hanem veszélynek tette ki az egész lakosságot. Az ő kutatásai előre haladottak, bár még nem véglegesek az eredmények. A szóban forgó virág föltehetően a gyilkos galóca és a tiszafa méregnedvéhez hasonló anyagot termel. Ekkor ellenfele fölkiáltott, és botanikai antitalentumnak nevezve tudós kollégáját kijelentette, hogy az új fajta minden bizonnyal az ibolyának és a gyöngyvirágnak olyan mutációja, amely nem csak kora tavasszal, hanem egész évben jól érzi magát. Terjedése egyrészt azt jelzi, hogy a növény jól alkalmazkodik környezetéhez, másrészt pedig azt, hogy az ország egyre megfelelőbb hely az ilyen kis érzékeny virágok számára. A második, szerint első számú botanikus erre csöndesen megjegyezte, hogy vannak tudományok, amelyeket bármennyire is fáj egyeseknek, nem lehet politikai, ideológiai alapokon művelni. A műsor botrányba fulladt volna, ha a rendező nem keveri be gyorsan az előkészített riportot. A riportot a Békés Csabai Városi Kórházban készítették, több orvos egybehangzóan kifejtette, hogy az óvodások szalmonellával fertőződtek meg. Látni lehetett ágyban fekvő gyerekeket is, akik szerencsére már olyan jól voltak, hogy zavarukban nevetgéltek és grimaszokat is tudtak vágni. Nem úgy az óvónők és a szülők, akik dühösen nyilatkoztak. Kijelentették, hogy az orvosoknak nem lehet hinni, és erre példákat is hoztak föl. Az orvosoknak nem lehet hinni? Tehát nem csak a botanikusok tekintélye ingott meg. Hol itt a határ? Meddig terjedhet a kétely mérge? Már másnap a szolnoki Versegi Ferenc gimnázium tanulóinak népes csoportja úgy értelmezte a vitaműsort, hogy összetűzést provokált a tiszai vegyi művek szakszervezeti őrségével. Be akartak hatolni az erdőbe azzal a nyíltan hangoztatott céllal, hogy kiírtsák a lila virágokat. Három diák és egy szakszervezeti tag megsérült. A szakadt mocskos ruhában hazatérő, megfélemlített diákok szülei tiltakozó tüntetés szerveztek a vegyi kombinát elé. Petíciót is átkívántak adni, de a portások nem engedték be képviselőiket a gyár területére, amitől a feszültség a városban fokozódott. Ilyen körülmények között a Központi Bizottság következő ülését nagy várakozás előzte meg. Főleg maguk a tagok vártak arra, hogy a Kádár János mit mond. Az első titkár mosolyogva ült a pulpituson, és mintha nem érdekelnék az elhangzó beszédek, egy papírcetlire valamit rajzolt. Egyszer csak megbökte a mellette elnöklő Komócsin Zoltán oldalát.
Komócsin elvtárs, nincs véletlenül színes ceruzája, lila meg zöld kellene.
Komócsin elvtársnál sajnos csak egy kék golyóstól volt, ugyanolyan, mint amivel Kádár János próbált virágokat ügyeskedni a papírdarabra.
Kádár elvtárs, te következel!
Sziszegte kicsit később az elmerülten alkotó első titkár másik oldalán ülő Acél György. Kádár János zavartan tette le a golyóstollát. Látszólag zavartan.
De miről van szó?
Miről? Hát a világról.
Tisztelt Központi Bizottság és póttagok. Naponta sok levelet kapok, ezek zöme aggódó. Mindegyikre válaszolok, és mindenkinek megköszönöm a jelentkezését. Egyúttal türelemre intem a levélírókat is. Országunk szilárd, vannak jó barátaink, elsősorban és mindenek előtt a nagy Szovjetunióra gondolok. A történelem olykor azt kívánja, hogy késedelem nélkül beavatkozzunk az események menetébe. De itt van például a Komolcsi elvtárs. Tudom róla, hogy a legszívesebben fölgyorsítaná a szerinte, és nem csak szerinte, túl lassú világforradalmat. Mégis elnökként milyen nyugalommal vezeti a mai ülést? Vegyünk példát róla.
Komócsin elvtárs elvörösödött, de büszkén, és ezzel várakozó álláspontja számára Kádár János megnyerte a világforradalmiakat is. A titkos szavazásnál csak egy valaki ellenezte a határozatot. Talán a Biszku Béla volt. Az sincs kizárva, hogy az egész ülés alatt mélyen hallgató hadügyminiszter állt bosszút a szétosztott vadászsákmányért.
Igazságos Kádár János. Csaplár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. A szereposztás a következő volt. Mesélő Vallai Péter, Kádár Blaskó Péter, második botanikus Szarvas József, acél Helyei László. A hangfelvételt Gera Csilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly és Maksai Helga készítette. A műsor zenéjét Molnár András állította össze. A rendező munkatársa Cseperi Sándor volt. Rendezte Zoltán Gábor.
A regény rádióváltozata 2005-ben készült, és utoljára 2012. május 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Yeah. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz.